Az ezoterikus tapasztalat, vagy a Szentlélekkel való töltekezés. És amikor bejöttetek, nem tudom, hogy észrevettetek azok a szép nőlapok, azok az újságok, amik ott hátul vannak. Én amikor ezt a címet kitaláltam, nem is gondoltam, nem is tudtam, hogy az ezoterika mennyire nagy a terjedés van itt Magyarországon. Én azt gondoltam, hogy hát a nők lapjában vannak bizonyos cikkeket az ezoterikából. Szerintem 5 év ezelőtt voltak ilyen cikkek, de egész újságok vannak most, és amikor kezdtem érdeklődni, olvasgatni, és nagyon sokat készültem erről az előadásról, bemegyek a postába, kifizetem a számlákat, ugye, és akkor ott vannak az újságok. És akkor látom, az egyik az az ezoteria. Mondom, hát ez nagyon érdekes néz ki. Azt megveszem. És akkor a nő leveszi ezt az ezotériát, átnézem, tele van rengeteg cikkekkel, és akkor ő nyújt egy másikat. Mondom, ez micsoda? Hát ez is az ezoterika, vagy mit tudom én, ez egy másikféle újság, amit a nőklap kiadják. Mondom, akkor az is megveszem. Leveszi egy másikat, jó, akkor az is. Adja a feng shui-t, és ezek nem olcsók, ezek mindig 300, 400, 500 forint. És akkor azokat kitettem oda hát, ha valaki érdekel, és azokat elolvastam. Nagyon tele vannak, nagyon-nagyon sok érdekes cikkekkel, és fogok... Sokat idéztem őket az előadásban. Tehát a mai napunk az a feladat vár ránk, hogy mi is ez az ezoterika világ, miről szól ez az egész ezoterika világ, és hogyan lehetne összehasonlítani a Szentlélekkel való töltekezéssel. A keresztény tapasztalat. No? Szeretnék imádkozni, kezdjünk imádsággal. Én elég ideges voltam egy fél óra ezelőtt, de az Isten velem van, és megnyugtatja a lelkemet. Jó, imádkozom, forduljunk az Úrhoz, és kérünk az ő áldását a mi egész napunkon. Úr Jézus, köszönjük, hogy de hozzád tudunk fordulni. Köszönjük, hogy de vagy a békefejedelem, te vagy ennek a világnak a királya. És köszönjük, hogy de most uralkodsz, és nagyon kérünk a de jelenlétedet ezen a mai napon. Kérünk, hogy légy köztünk, légy velünk mindannyiunkon egyenként és csoportonként. Kérünk, hogy mindent, amit elhangzik ezen a napon, hogy valahogy közelebb tudjunk kerülni te hozzád. Kérünk, hogy ismertesd velünk a te igazságodat. Engedj, hogy lássunk téged. Engedj, hogy egyre jobban megismerjünk téged. Hiszünk, hogy te maga vagy az út, az igazság és az élet. És látod, hogy mennyire nagy szükségünk van te rád a mi mindennapi életünkben. Látod, hogy most is nagy szükségem van te rád, és kérlek, hogy használd fel ezt az előadást mindenkinek a javára. Én kérem, hogy hozd békesség, ahol nyugtalanság van. Kérek, hogy hozd hit, ahol valaki kénytelkedik, és hozd vigasztalás, ahol gyógyulásra van szükségünk. Úr Jézus, kérünk, légy velünk ezen a mai napon. Kérünk, hogy tudjunk minden, amit történik, a te dicsőségedre történjen. Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát ez a kérdés, amit van előttünk a mai napon. Az első dolog, ami közös, az, hogy mindenki ezen a világon ugyanazt keres. Ugyanazt keresi. Ha nézzünk meg ezek a kérdéseket, hogy hol találom a boldogságot. Nagyon sokan, akik belevonulnak az ezoterika világban, keresik a boldogságot. Én is keresem a boldogságot. Mindennyiunk keresünk, hogy mi az, ami tényleg engem tud megelégíteni, hogy ad nekem örömöt az életemben. Ki vagyok én? Az önismeret. Ha megnézel ezek az újságok, olyan sok cikk szerepel az önismeretre. Ki vagyok én? Mit csinálok itt ezen a földön? Mi értelem van az egésznek, ugye? Mi az életnek az értelme? És ez egyre több ember fölteszi ezek a fontos, ezek a nagy, transzcendentális kérdéseket. Hogyan oldhatom meg a problémáimat? Hogyan gyógyulhatok meg? Ezen a héten is beszéltem egy nővel, aki 15 éve benne van az ezoterika világban. És akkor megkérdeztem, hogy kerültél az ezoterika világban. és ha elmesélte a fájdalmai, ami a szívében van, a nehézségek, a betegségek, ami van. Tehát mindannyian keresünk valamilyenféle gyógyulás az életünkben. Keresünk valamilyen megoldás a nehézségeknek. Következő csoportkérdések, hogy hogyan tudok másokat segíteni? Hogyan tudom jobbá tenni a világot? Sokan, akik bevonulnak az ezoterika világban, nem csak az ő saját gyógyulásról van szó, de sokszor az a gondolat van a fejükben, hogy hogyan tudok jobbá tenni ezt a világot másoknak? Hogyan tudok segíteni? Ez a nő, aki belement az ezoterika világban, folyamatosan az volt a fő oka, hogy az én életem miről szóljon? Hogy én tudom, hogyan tudok segíteni az embereken? Hogyan tudok segíteni az a saját lányomon? Tehát az emberek nem csak önzésből vonulnak ilyen dolgokba, egyáltalán akarnak, foglalkoznak a környezetvédelemmel. Foglalkoznak, hogy ez a világ, igen, rengeteg baj van, nem csak az én életemben, és akarnak segíteni. Akarnak tudni, hogy hogyan kellene élnem ezt az életet. Van egy élet, ami tényleg a boldogsághoz vezet. Na, hogy állok Magyarországon? Ez a grafikát alig nektek lehet elolvasni, de ezek az országok, amit megelőznek minket. Itt van Magyarország, és ez a úgynevezett a Happy Chart. Ez le lehet tölteni az internetre, Happy Chart, és ezt fogod találni, és ez felsorolja az országoknak a boldogság lista, hogy az első helyen az Dánia, akkor Puerto Rico, Kolumbia, hogy mondják Iceland? Island. Köszönöm. Kolumbia, Írország nagyon magasan van, Svájc, és akkor Magyarország, ha ez egy 2006 mérés, Magyarország, mi boldogabb voltunk 2002-ben, sokkal boldogabb, leestünk ezen a skálán, azt mondjuk, hogy 95. helyen vagyunk, a 107-ből vagyunk, nem annyira, ez a lényeg az, hogy ez innentől kezdve, ezek az országok, Macedónia, Ruanda, Pakisztán, Etiópia, Esztónia, Szerbia, Lituánia, Látvia, Románia, Oroszország, Bulgária, Belarus, csak ezek az országok előztünk meg a boldogság. És az volt a kérdés, hogy skálán boldognak tartod magadat 1-10, és meg vagy elégedve az életeddel. És nagyon kevés a magyar tudta ezt mondani. Azt hiszem, hogy körülbelül 70% a magyarok mondták, hogy igen, én boldog vagyok, meg vagyok elégedve az életem. De ez a 70% ezen a skálán van. Tehát ez a helye. Tehát nagyon, nagyon sok magyar ember nem találja meg a boldogságot. Sok mindent olvastam a Kopp Máriától, nem tudom, hogy ismerjétek a Kopp Mária, de egy nagyon, nagyon fontos tudós itt Magyarországon, szociológus, aki foglalkozik a magyar társadalommal, és ezek a statisztikák az ő könyvből olvastam, a magyarországi 2008 lelki állapota. És úgy nevezik ezek az anomia statisztikák, és fel szeretnék sorolni a kérdés, és a magyar ember mit válaszolt rá. Az első idézet Kopp Máriától, hogy a boldogság legfontosabb meghatározója az élet értelmébe vetett hit. Tehát mit gondolsz, hogy mi az életnek az értelme? Ez befolyásol sok-sok mindent az életünkben. Fogunk erről beszélni sokat. Az első kérdés, aki vinni akarja valamire, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon. Hát 2006-ban 84% magyar ember azt mondja, egyetértetek ezzel a kérdéssel. Az ember egyik napról a másikra él, nincs értelme terveket szőni. 69% az emberek azt mondják, hogy fölösleges terveket tervezni az életemet. Nem véletlen, hogy januárban, 2 hónap múlva a szabad szombatnak a programja, az a fogunk erről beszélni, hogyan tudunk tervezni az életünket, mennyire fontos ugye tervezni. Nem élünk egy napról a másikra. Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember ezt sem tudja már, hogy miben higgyen. Az élet olyan gyorsan változik, hogy nem tudjunk, hogy miben higgyünk. 82%. Több mint 80% az emberek. Hihetetlen. Manapság alig tudunk alig tudok eligazodni az élet dolgaiban. 75%. Ez a magyar társadalom igen súlyos elkölcsi és lelki állapotára utal. Tehát nincs egy biztos pont a magyar embernek, hogy miben tudjon kapaszkodni, hogy találja meg az erőt. Vallás, gyakorlás szerinti megoszlás. Tehát nézzük meg a magyar társadalom, az emberek miben hisznek, ugye? Keresnek a boldogságot, hol találnak meg azt a transzendentális megoldást az élet nehézségekre. Csak kiírtam a 0-tól 44 éves kor, tehát a 40 éves kor alatti emberek, magyarul a mi generációnk. Ugye? Általában ez a szabad szombat 30-20-as, 40-es évek embereknek szól. Tehát 44 éves ember is alatt. 2006-ban egy harmada az emberek azt mondták magukról, hogy nem vagyok hívő. Amit azt jelenti, hogy ateista. Nem hiszek Istenben egyáltalán. Materialista szemlélettel foglalkozik. Következő csapat a vallását nem gyakorolja. 19%. Ezek az emberek nem mondanának magukról, hogy ateista vagyok, inkább én agnosztika, amit azt jelenti, hogy hát, van Isten, vagy nincs Isten, nekem igazából nem érdekel. Nem is foglalkozok a lelki világgal. Tehát összeadjunk ezt a két számot, 50% a 44 éves alatti emberek Magyarországon nem törődnek a lelki világgal. Okay? Következő csoport. Maga módján vallásos. 95-ben csak 18% volt. 2006, majdnem 10 év múlva, ugrott 27%. És ez a szám a 35 fölötti embereknek 37%. Ez a statisztika masszívan ugrott. Ez a legnagyobb meglepetés mindenkinek, hogy Magyarországon az elmúlt 10 év azok az emberek, akik keresik valamilyen lelki igazság, keresik, de maga módján keresi meg. Nem kell vallás, nem kell egyház, és nem ateista. Ami történik, Magyarországon egy paradigmaváltozás történik. Régebben, a kommunizmusság alatt, ugye, általában az emberek ilyen materialista szemlélet vallották. De most átestek a lónak a másik oldalán. Most a harmad az emberek nagyon foglalkoznak a lelki világgal, de maga módjukon. És akkor itt van az utolsó két kategória. Ritkán, de az egyházban gyakorolja. Amit azt jelenti, hogy ezek az emberek az ő mindennapi életükben ritkán foglalkoznak a lelki dolgokkal, de amikor foglalkoznak a lelki dolgokkal, akkor templomba járnak. Tehát templomba járnak, vasárnap, de mindennapi életükben nem jelent túl sok. És akkor az utolsó, és a legtöbb ember, aki itt van, ebben a kategóriában lehetne sorolni, rendszeresen és egyházban gyakorolja. De magyarul igen, ez a lelki világ érinti az én mindennapi életemet. Sőt, nagyon-nagyon fontos az én mindennapi életemnek, és ezt gyakorolom valamilyen egyházban. De 7% itt van az összes katolikus, baptisták, református, és nem is tudom, hogy besorolták a Jehova tanúi, a buddhisták, mert nekik is van templomuk. De amikor ezek a statisztikát láttam ezen az elmúlt pár hét, nagyon-nagyon szomorú lettem. De nem tudom, hogy ez most milyen hatást gyakorol rátok, de amikor gondolkozunk, hogy milyen lelki állapotban vagyunk itt Magyarországon, ez nehéz látni. Hogy a mi korosztályunk nincs itt. Hol vannak? Hol vannak? Tehát egy paradigmaváltozás történt Magyarországon. Mi most jövünk egy materialista korból, egy evolúciós szemléletből, és átment egy spirituális szemlélet. Ez egy modern kor volt a felvilágosodás óta, és most mi egy posztmodern korban élünk. Már sokat beszéltünk erről a Szabad Szombat programon. Tehát a modern korban az volt jellemző a racionális gondolkodás. A tudomány uralkodik, vagy uralkodott. De most Ahelyett, hogy a racionális gondolkodásra teszünk a hangsúlyt, most a mai ember a New Age, az intuitív gondolkodás, az irracionális gondolkodás, érzelem és tapasztalat központú gondolkodás. Régebben a modern világban azt gondolták a világról, hogy az élet az determinált. De most, amit látunk, az ezoterika világban, hogy dehogy is, én tudom elhatározni az én jövőmet, szabad akarattal rendelkezünk. És a modern világban, ami egy materialista kor szemlélet, a test volt a fontosság, de most nem a test a lényege, a lelkünk a lényege. Tehát a nyugati civilizáció és a kereszténység most a háttérben szorul, és a keleti gondolkodás és a karma egyre fontosabb. Akkor nézzük meg, mi is ez az ezoterika? És nem szeretnék ezen a mai napon túlságosan tanítani titeket az ezoterikáról, csak szeretnék ezt bemutatni nektek. Most ha valaki érdekel, akkor a Szabadszombat weboldalán lehet letölteni az összes Szabadszombat előadásokat, és egy év ezelőtt tartottam egy előadás, több mint egy órán keresztül, ahol csak a titokról beszéltem. És azon az előadás igazán nem is adtam semmi megoldást, csak magyaráztam, hogy a titok miről szól, mert akkor azon az estén meg is néztünk a Titok című film, és akkor azon az estén adtam a választ, hogy mi keresztények mi gondolunk a titokról. De hát nem szeretnék túlságosan beszélni a titokról, muszáj egy kicsit, de főleg szeretnék kicsit csak bemutatni, hogy miről szól. Nem tudom, hogy ismeritek ezt az édesvíz kiadó, vagy weboldal? Valaki körülnézett? Ja, felhívtam őket ezen az héten, körülnéztem. Több mint 200 könyvet eladnak ezen a weboldalán. A legnagyobb sikerkönyv, ami még mindig a top listán van itt, a Titok a harmadik helyet tartja, és nem mondták nekem, hogy hány példány számban jelentett meg, vagy eladták, de azt mondják, jóval több, mint 100 000. Jóval több, mint 100 000. Tudod, mi is áruljunk könyveket itt hátul. És nekünk a legnagyobb sikerkönyv, vagy kegyelem című könyv. És mi azt eladtunk 3 000 példányban. 3 000 példányban. Az egy nagy siker nekünk. És most második kiadás van, és az meg lehet kapni, tehát 1000 példányban nyomtottunk ki ezt a másik példányt, vagy ezt a másik kiadást. De ha láttok itt fönt a kategóriák, az ezoterika világ sok-sok mindennel foglalkozik. Az asztrológia, az is egy nagyon-nagyon fontos része az ezoterika világnak. Az angyolok, bosszorkányok, buddhizmus, feng shui, filozófia, gyereknevelés, hinduizmus, jóga, kártyák, naptárok, és tudnánk menni tovább. Meditáció, az Osho, Müller Péter, de rengeteg féle témák vannak. Nem akarok belemenni az összes témákban. Szeretnék a mai napon főleg foglalkozni a vonzás törvénynek a hatása, hogy ez a könyv milyen hatása gyakorolt a társadalom. Jó, Csani, lehet, hogy ezt meg tudom csinálni, hogy vissza tudok jönni ide, de akkor vissza, majd amikor ezt befejezem, akkor vissza kell jönni a weboldal, jó? Tehát hagy olvassam fel néhány idézet, hogy a vonzás törvény miről is szól, jó? Tehát Kajárik Béla. Amire az ember a figyelmét ráirányítja, azt fogja a gyakorlatban magához vonzani. Tehát biztos hallottátok a kollégától a munkahelyeteken, hogy úgy beszélni, hogy hát ezt be kell vonzani. Ugye? Így beszélnek az ember. Ez ilyen, nem slang, mert ez ilyen általános, közismert gondolat. Be kell vonzani. Tehát amire gondolsz, amire ráirányulsz a gondolat, az fogod bevonzani az életedben. Sarkadi Krisztina azt mondja, másképp lásd a dolgokat, mint eddig. Felismered, hogy a világot, amit látsz, de teremtetted a gondolataid kivetítésével. Épp ezért, ha mostantól más gondolatok választasz, másmilyen világot teremtesz. Paksi Zoltán, a kiélt vágyak szabadítanak fel, s nyitnak meg kapukat a felsőbb dimenziók birodalmaiba. megint Kajarák Béla, az ember mindig azt fogja megkapni, amire számít. Tehát mi az, amit akarsz bevonzni magadnak? Csapó ide, így emelik a rezgés szintedet, és még jobban tudod működtetni a vonzás törvényét. Gyakorold hát folyamatosan, figyeld, mitől tudod igazán jól érezni magadat, és tedd is meg azt. Tehát, ami történt 2007-ben, amikor megjelent ez a titok, akkor onnantól kezdve az ezoterika világ kezdett megváltozni. És azóta nagyon-nagyon sok könyv megjelentett, de ezek a könyvek főleg a titokon túl mennek. Tehát a titok beszélt minden témáról, és csak ilyen, mint bevezetés. Most innentől kezdve ezek a könyvek általában kezdenek beszélni egy témáról, és arra azt ígérnek az embereknek, hogy be tudod vonzani a pénz és a sikert. És akkor az a könyv főleg a pénzről szól. Vagy a következő könyv, ha valamilyen egészségi problémád, akkor be lehet vonzani az egészséget az életedben. És nagyon sok könyv beszélnek a kapcsolatokról. Tudunk visszamenni, Sanyi, a weboldalra? Azt, hogy csináltad? Alt. Alt vissza. És akkor az édes víz. Nem? Oké. Okay. De hát, amit szeretnénk csinálni az, hogy az első helyen, a mai első hely a titkon túl. És ez a könyv próbálja vinni a titkok dolgok, de nem akarja vinni az emberek az önzés felé. Hogy ne csak próbálja bevonzni magadnak minden magadnak, hanem, hogy olvassam egy pár sort tőle. A titok megjelenése óta, mintha mindenki a vonzás törvényéről beszélne. A szerző arra buzdít, hogy nézzünk egónk késztetései mögé, és olyan dolgokat és eseményeket vonzunk be az életünkben, amelyek nem csupán nekünk, de másoknak is javára válnak. Tehát, ez az egy könyv, amit találtam, amit nem csak arra szól, hogy én hogyan tudok gazdagabb lenni. És érdekes, ez az első helyen van. De ez a másik könyv, a vonzás törvényét, hogy olvassam néhány dolgot ettől. Igen, ez a második helyen van. Így működtest a vonzás törvényét. Senkinek gondol, hogy ezt a könyvet akarom eladni. Én akarom, hogy ismertetni veletek, hogy miről van szó, mi van a világban. Tehát, itt az ideje, hogy a saját érdekedben működtest. Segít kiküszöbölni az életedből a nem kívánatos dolgokat, és megtölteni olyanokkal, amelyekből energiát, jómódot, szerelmet, egészségét és örömöt nyerhetsz. Ugye? Ez mindent az égvilágon kínál nekünk. Tehát ideális társad megtalálása és a számodra ideális kapcsolatok vonzása. Valódi hivatásod felfedezése, üzletviteled, karriered felindítése, vásárlóid, ügyfeled és a hozzád forduló emberek körének bővítése, önbizalmad megerősítése, növelése. Tehát ezek mindent ígérnek nekünk. Ezek a könyvek akkor kezdtek lenni nagyon népszerű, amikor ezek a multilevel cégek bejöttek Magyarországon. Minél több ilyen emberek, aki egyéni módon dolgoznak, és szeretnék bevonzani, hogy minél több vásárló legyen tőlük. Éld az életedet. Ez is egy nagy sikerkönyv. Szerző legfőbb üzenete a következő. Ha készek vagyunk a szellemi erőfeszítésre, csak nem minden bajt orvosolhatunk. Könyve egyetlen célt szolgál, elosztja félelmeinket, és segít, hogy változtassunk a problémáinkon előidéző negatív hozzáállásunkon. Az éld az életed bebizonyítja, érdekes, ez egy modern korszó, bebizonyítja, hogy bármilyen gondunk, bajunk van, és bármilyen messziről induljunk el, képesek vagyunk a teljes megjújulására. Ő bebizonyítja, nagyon érdekes, hogy lehet bebizonyítani lelki dolgok, azt nem tudom, de ő ezt meg tudja tenni. Az ötödik helyen van, kérd és megadatik. Ugye? A Biblia is mondja ezt nekünk. Születésedtől megillett a jog, hogy életed megteljen minden széppel és jóval. Jogod van, ugye? Jogod van boldognak lenni. Néhány tanácsa arra szól, miként használd az energiádat és az érzelmeidet. Más fejezetei pedig speciális területekről beszélnek, pénzügyi, előre mozdulásról és egészség visszaszerzéséről, meditációról. Nem akarom az egészet elolvasni nektek, de tudjátok követni engem, ha csak ezeket olvasom? Tudjuk. Egészségi állapotod, anyagi helyzeted, az emberekhez fűződő viszonyod, karriered és minden más az univerzális törvények hatására alakul. Sokszor azért vagyunk frusztrált, mert bonyolultan gondolkozol arról, amit kívánsz, és elfogadni vagy birtokolni, és csak hasonlóan bonyolultan tudsz. Gyakran ezért nem valósulnak meg a vágyaid, mert nem arra összpontosítasz, amit el akarsz érni, hanem annak hiányára. Ezzel állandósítod a hiányérzését, és így folyamatosan ezt kapod vissza. A univerzum mindig azt adja, amit kérsz, és minden kérésedre érkezik válasz. Ebből következően elérhetsz bármit, amire vágysz, amit igazán szeretnél. Tehát a vonzás törvény sokkal több annál, mint a pozitív gondolkodás, ugye? Neked el kell képzelni, hogy az a kocsi, vagy az a kapcsolat, az a tied. És be kell vonzani. Ezek, nem tudom, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeztek. Valaki ezt kipróbálta. Ez a könyv nem véletlenül ilyen nagy sikere van. De ez más, mint a szientológia. Ez nem ugyanaz. Vannak másik ilyen dolgokat. Az agykontroll. Valaki járt ilyen agykontroll tanfolyamokra. Nem tudom, ez mennyire hasonlít erről, de ez nagyon-nagyon népszerű. Nagyon sokan így gondolkoznak. Ha én gondolkozok azon, hogy én sikeres akarok lenni, akkor ezt be tudom vonzani magamnak. A következő könyv, nem akarom ezeket idézni, a választ, ez a könyv csak a pénz dolgokról beszél. Ez a nyolcadik helyen van, olyan dolgokat ígérnek, hogy nagyon gyorsan tudunk gazdagak lenni. A karmának nincs humorérzék, ez a kilencedik helyen van. Ez így van. Karmának nincs humorérzéke. Karmának kőkemény. És fogunk erről beszélni. Tehát mostantól ellenállhatatlan erejű mágnesként vonzod majd magadhoz mindazt, amit csak szeretnél. És ezt az utolsó könyvet muszáj idézem, mert én ezt mindenképpen szeretnék kipróbálni. Nyílj meg és szeresd. Most ez a könyv milyen dolgot tud ígérni, ugye? A flörtölés művészete, a kapcsolat építési stádiumjai, és mint házas ember, edzésterv férfiaknak, hogy képessé váljanak az egész éjszakás szerelmeskedésre. Tehát ezt mindenképpen akarom kipróbálni. Azonnal is elkezdhetjük. Tehát nézzük meg, miről is van szó. Az életről alkotott elképzelésünkről, az élet filozófiánkról, arról, amit mi valóságnak tekintünk és hiszünk. Ez a író, ez a Kajárik Béla nagyon jól tudja, hogy miről beszél. Pontosan, mi a te elképzelésed a valóságról? Amit te gondolkozol a transzendentális világról, ez teljesen behatározza az élet. Be tudnád csukni az ajtót, Péter? Tehát, minden azon múlik, hogy mi a világ szemléletünk. A világ szemlélet az a szó jelenti, hogy hogyan látod, nem csak ezt a materialista világot, hogyan látod az egész univerzumot. Nem mindegy, hogy mit gondolkozol, nem mindegy, hogy miben hiszel. Popper Péter azt mondja, hogy Nem mindegy. Az a lényeg, hogy higgyél valamiben. Ismertek ezt a Popper Pétert, ugye? Ő egy nagyon elég népszerű valaki itt Magyarországon. Azt mondja, hogy pedig az embereknek el kellene fogadniuk az élet alap kérdését, hogy minden bizonytalan, és nagy szükség lenne a hitre. Ő buzít minket a hitre. Most nem feltétlenül a vallásos hitre gondolok, hogy valamiben meginkathatatlanul higgyen, mert a hit bizonytalanságban biztonságot ad. Ugye? Nagyon sokan azt mondják, az a lényege, hogy higgyél valamiben. Mindegy, hogy miben higgyél, az a lényege, hogy higgyél. És ez is nagyon-nagyon ilyen elfogadott a mai világban, hogy a hit az egyre népszerűbb, és igen, fontos a hit ebben a bizonytalan világban. Én azt mondom, hogy nem mindegy, abszolút nem mindegy, hogy miben hiszünk. A Kopp Mária segít minket, ez egy idézet az ő könyvtől. Kopp Mária azt mondja, a transzendenciához, a világon túlihoz való viszony, az arról való elképzelések nagy mértékben meghatározzák az egyén gondolatvilágát, értékrendjét, és ezeken keresztül a cselekedeteit, valamint pszichológiai és egészségi állapotát is. Ez egy nagyon súlyos idézet. Annyira örültem, amikor láttam a zöld könyvében, mert én ugyanígy gondolkozok. A te világ szemléleted az életedben legfontosabb dolog. És nem véletlen, hogy vannak könyvek ott hátul, ami erről szól. A filmklubban rengeteget beszélünk erről, hogy mennyire fontos a világ szemlélet. Ez mindent meghatároz rólad. És hál' Isten, én, mint lelkész, nem csak én mondom. Kopp Mária, mint egy szociológus, nagyon tisztán látja, hogy de miben hiszel, ez nagyon befolyásol az életedet. És nekem tetszik ez a szó, most először hallottam ezen a héten, amikor beszéltem ezzel a nővel, hogy ő is nagyon jó értette, hogy miről van szó. És ő nevezte az én világszemléletem, hogy ez a te hitrendszered. És visszakérdeztem, és te ezt a szót te használod, hogy hitrendszer? Nem. És akkor te hogy nevezed ezt a világszemlélet? Neki nincsen szó, ő csak tudja, hogy ez a valóság. Úgy, hogy én tudom, hogy ez a valóság. Ugye? Én, mint keresztény, én tudom, hogy ez a valóság. És ő is úgy látja ezt a világot. És ő ezt vallja magáról, hogy nem csak hiszek, hogy én a világ, én tudom, hogy én a világ. Tehát amiben hiszel ezek a transzendentális kérdésekre, hogy milyen az Isten, milyen az ember, milyen az élet a halál után, ezek a kérdések nagy mértékeben teljesen befolyásolja az életünket. Tehát nekünk fel kell tenni egy nagyon fontos kérdés, hogy melyik világ szemléletben érdemes hinni. Ha nem mindegy, hogy csak hiszünk, és az a lényeg, hogy higgyünk valamiben, igen, nagy következmények vannak, nagy különbségek vannak. Akkor milyen alapján tudjunk azt mondani, hogy ebben érdemes hinni? Az első kérdés az, hogy tudsz valójában élni a világ szemléleted szerint. Paksi Zoltán, szeretnék ezt idézni, hogy ő hogy látja ezt a világot. Mi emberek azáltal, hogy szinte mindenből elvi kérdést kreálunk, beletaszítjuk magunkat a jó és a rossz poláris világába. Létezésünk egyik célja, hogy meghaladjuk a polaritást, amit minden ítélettel, minősítéssel erősítünk. Mit akar ezzel mondani ez a Paksi Zoltán? Hogy vigyázzunk, ne esünk vissza a modern korban, amikor racionálisan gondolkozunk, és elvet csináljunk minden egyes cselekedetből, és azt kezdünk gondolkozni, hogy van jó és rossz objektív elkölcsi mérce ezen a világon. Nincs. Ez a Paksi Zoltán arra akar utalni, hogy nincs elkölcsi szabályok, ami azt mondjuk, hogy örökkévaló, amire vonatkozik minden ember, minden társadalomra, minden időre. Mi azt mondjuk, hogy tegyük magunkat túl ezen, ne gondolkozunk ezen. Most a kérdés az, mi tudjunk így élni? Tudjunk ez szerint élni? Valaki ezt kipróbálta? Hogy igazán nincs objektív elkölcs, mindenki csak úgy éli, ahogy akar. Például valaki betör az én házomban, és éppen szegény. Lehet, hogy mondjuk, hogy nincs is ennivalója. És elrabol az egész házamat. És akkor nekem mit kell ilyenkor tenni, vagy csinálni? Ez szerint? Hát, ha ő így szerzi az ő dolgokat az életben, ha neki így jó, akkor vegyen, amit csak kell, ugye? Tehát nincsen egy morális mérce, amit rá tudunk vetíteni minden szubjektív helyzetre. Ha neki így jó, akkor ki vagyok én beleszólni az ő életében? És nagyon sokan így gondolkoznak. Nem akarnak racionálisan gondolkozni. Majd fogunk erre visszatérni, hogy tényleg tudjunk úgy élni. Van egy másik teszt, van egy másik kérdés, hogy a te világ szemléleted milyen vigasztalást, vagy segítséget, vagy megoldást ad az élet nehézségeiben, illetve a szenvedéseiben. Ez a fő teszt, hogy a te világ szemléleted mit ad neked. Például szenvedsz egy krónik betegséggel, például rák, vagy a leukémia, vagy egy baleset, vagy egy katasztrófák, vagy a halál érintett téged. Magányosság, nehéz kapcsolatok főnökeddel, férjeddel, anyósoddal. Vagy a világ szemlélet milyen vigasztalás ad neked, amikor nézel a saját bűnédre, a saját hibáidra, a saját bukásaidra. Majd erről visszatérünk. A vonzás törvénye. Nézzük meg, hogy a vonzás törvénye milyen vigasztalás ad, amikor nehézségekben vagyok. Eddig beszéltek a vonzás törvényéről, hogy én ezzel tudok mindent megszerezni magamnak. És nagyon sok pozitív dolgokról beszélnek, amikor beszélnek a vonzás törvényéről. És szerintem a vonzás törvény azért annyira népszerű lett. Mert Magyarországon nagyon sokáig ugye az emberek nagyon negatívek voltak, ugye? Szkeptikusok, pessimista voltak. A modern kornak ez a lényege, a gondolkodásnak, hogy mindenben kénytelkedjél. És amikor betört ez a vonzástörvény, a pozitív gondolkodás azért annyira nagy hatása volt, mert felszabadította az emberek, hogy merjenek pozitívként gondolkozni. Szerintem ez nagyon fontos, és alá is írom, hogy minden kapcsolatban a pozitív gondolkodás nagyon fontos, hogy merjek a legjobbat feltételezni a másik emberre. Ne olyan sötéten festjem le. Tehát nagyon fontos a pozitív gondolkodás, de vigyázzunk, mert van nekinek egy visszaütője, ha valaki akkor csak a pozitívan akar gondolkozni. És a vonzástörvény emiatt itt van a gyenge pontja. Tehát mit mond a vonzástörvényéről, milyen segítséget kapunk, amikor mi nehézségekben vagyunk? Erről vigyázni kell. Mi az alapprobléma? Vadám Ziland szerint. Az alapprobléma, ha engedjük, hogy negatív gondolatok ébredjenek bennünk olyan dolgok hatására, amelyeket nem kedvelünk, pontosan ezek fognak megjelenni az életünkben. Pontosan ezek a dolgok fognak megjelenni az életünkben. De hát képzeljünk el, hogy valaki betört az én házomban. Valaki betört az én házomban. És nem voltunk otthon, és én véletlenül nyitva hagytam az ablakot, és az illető betört a házban, mert én nyitva hagytam az ablakot, és tönkretett mindent, ellopott mindent, és akkor eltűnt. És akkor én így látom az én házamat. Milyen érzések lesznek bennem? Oké? Nézzük meg ezt meg. Mi van bennem? Nagyon-nagyon mérges vagyok, ugye, hogy tönkretett mindent. Ugye? Mi más? Tessék? Igen, ilyen bűntudat, önvád, hogy én hagytam ezt az ablakot. Lehet, hogy nem csak önvád, lehet, hogy másik mondták. Miért hagytad itt az ablakot, ugye? Te vagy hibás. Tehát hibáztatom magamat, mérges vagyok a másik illetőről, ugye? Mi más? Elkeseredett, szomorú. Ah, mi lesz itt? Depresszió. Én nem vagyok annyira típus depresszió, de biztos vagyok abban, hogy az én feleségem mindentől fél. És biztos, hogy fél, hogy ez a betörő visszajön, ugye? Tehát tele vagyunk félelemmel, aggodunk, szomorúak vagyunk, mérgesek vagyunk, bűntudat. És mit mond? Vadaim Ziland, amikor ott ülök az én nappalimban, jaj, nagyon magam alatt, nagyon magam alatt vagyok. Milyen vigasztalásod nekem? Ha de így fogsz gondolkozni, ez még egyszer fog történni. Jaj, még egyszer fog visszajönni, jaj! Nem szabad erre gondolkozni? Nem szabad. Ugye? Nem szabad gondolkozni, ugye, egy rózsaszínű elefántról. Ne gondolkozzál Péter az elefántról, ugye? És ez, hogy lehet ezt csinálni? Csak ki kell kapcsolni? Mert ha nem, akkor vissza fog ütni. Tehát én is voltam hibás. Azért is történt az életemben, mert valamilyen ezt bevonzottam magamnak, hogy ez az ember betörjön. Tehát mi a megoldás? Mit mond Vadim Zilán nekünk? A legfontosabb, hogy ne dobjunk ki kesztyűt, ne kritizáljunk, ne bosszankodjunk rajta, és ne foglalkozunk vele. Mert ezzel mi is beszállunk az inga játékába, azaz inga az, ami visszajut. Az inga arra felé, amikor én akarunk bevonzani mindent magamnak, pozitív gondolkodásokkal, de negatív gondolkodás az ingának a visszaütője. Épp ellenkezőleg teljes nyugalommal elfogadjuk. Mint egy elkerületetlen negatív tényezőt. Negatív tényező elköltségileg semleges. Ez nem egy bűn, vagy valami rossz történt velem. Ez nem valami elköltségtelenű dolog, hogy ez az ember megrabolt, vagy berabolt, betört. Ez csak egy negatív tényezőt. És azután figyelmen kívül hagyjuk. Ha bármilyen formában is kimutatnánk az iránta való ellenszenvünket, csak az energiánkkal fizetnek ezért. De gondolkozzunk ezen. Figyelmen kívül kell hagyni? Tökéletes időzítés. De gondolkoztam ezen, hogy én ezt legközelebb, amikor a feleségemmel van egy vitám, mert ugye mi keresztények, mi nem veszekszünk, mi csak vitálkozunk egymással. És akkor legközelebb, amikor a feleségem iránta nagyon-nagyon ideges, akkor annyit fogom mondani neki, hogy most drágám, most én figyelmen kívül foglak hagyni. Teljes nyugalommal. Most, vagy ez a Vadim Zilán egy egyedülálló férfi, de az élet nem így működik. Én nem tudnám élni az életemet ez szerint. Ez túl nehéz nekem. Csak figyelmen kívül hagyni, nem értékelni, hogy ez jó vagy rossz, csak azt mondja, hogy nem törődök ezzel. Ez a Vadim Zilán, itt van az ő könyve, Válasz ki magad a sorsodat. Ez az ő könyv, és olvasom ezt a reklámot. Vigyázzon, a könyv elolvasása után alapjaiban rendülhet meg a világ nézete. A szerző bebizonyítja, hogy a valóság irányítható. Bebizonyítja, hogy a valóság az irányítható. A könyvben ismeretet transzörf technika segítségével magunk választhatjunk ki a valóságnak azt a változatát, amelyik legjobban tetszik nekünk, hisz sorsunk irányítása csak rajtunk múlik. Ennek a gyökeresen új szemléletnek a segítségével ön végre a saját kezébe veheti sorsa irányítását. És akkor olvastam egy nagyobb cikk a könyvről, és arra beszél, például, hogy ha bekapcsolod a híreket, és hallasz ilyen természetes katasztrófáról egy másik országban, ami nagyon-nagyon szörnyű, akkor ezek a híreket figyelmen kívül kell hagyni. Nem szabad foglalkozni velük. De hihetetlen, ugye, hogy és ez a természetes katasztrófa nem történik Ausztráliában, hanem velem, vagy az én országommal. Akkor ott haldoglanak az emberek, és én csak sétálok mellettük, mert nem szabad foglalkozni veled. Mert az ilyen negatív energiát ad nekem. Értitek? Tehát a vonzás törvényéről nagyon népszerű, amikor arra beszél, hogy pozitívan hogyan tudom bevonzani, amit én akarok. De amikor olyan dolgok történik velem, amit én nem akarok, akkor milyen választ ad akkor? Sőt. De most érdekes módon, hogy ezek az újságokban, könyvekben nagyon sokat beszélnek a karmáról is. És a karma nagyon-nagyon hasonlít ennek a vonzás törvénynek a visszacsengés, vagy a másik oldala, a negatív oldala. És nagyon fontos, hogy megértsük a karmát, mert nem ugyanaz, mint a vonzás törvénye. Bele kell mennünk ebben a témában. Tehát van ez a Pawan Mishra, és ő segít nekünk megérteni a karmát. Tehát az alapvető probléma. A karma teljes filozófiája arra szól, hogy az életünk a cselekedeteinken és azok következményein alapul. Olykor könnyű mást hibáztatni, ha valamiért az életünk nem a legjobb kerekvágásban halad. A legegyszerűbb ráfogni a sorsra, Istenre, vagy amiben éppen hiszünk, hogy ő tehet a rossz dolgokról az életünkben. Pedig az életünk, a karmánk csak rajtunk múlik. Tehát ez a Pawan Mishra arra szeretne hangsúlyosát tenni, hogy mi felelősek vagyunk a mi életünkre. Na most, a karmát megérteni két fontos meghatározó dolog van. A horoszkóp, amit kimutatja mindannyiunknak a karmát. És a horoszkóp a mi születési dátumunk szerint működik. Tehát mindannyiunk van egy karma, mondják ezek. És a horoszkóp, elmész egy mit tudom én, hogy mit mondanak ők horoszkóposokhoz, és akkor megkeresnek a születési dátumot, és akkor azt mondják, hogy oké, Robikám, augusztus 1-én születtél ebben az évben, akkor nézzük meg, hogy mi a te karmád. És a te karmád erre vonatkozik, hogy pontosan mikor születtél, és a karmád arra vonatkozik, hogy mit csináltál az előtte való életedben. Mert most iszod meg a levet annak a rossz döntésnek, vagy cselekedetnek, amit te tettél az előtte való életedben. Ez a karmának a lényege. Na most, hogy értsük ezt, nézzük meg négy példányt. Egy gyerek elvesztése, a magány, a gyermektelenség, mondjuk ízületi betegség. Most éppen miért ezeket választottam? Mert erről olvastam. Magyarul minden problémáról tudnánk így felsorolni. Jó, tehát nézzük ezt meg. Első gyermek elvesztése. Ez a cikk arra szólt, hogy volt egy nő, összeházasodott, és a férjével lett egy gyermeke, és kerültek a bíróság elé, mert elválnak. És a nő oda ment ehhez az horoszkópus nőhez, és megkérdezte, hogy mi az én karmám, mit kellene csinálnom. És ez a horoszkóp nő azt tanácsolta neki, hogy mindenképpen add a gyermekedet a férjednek, mert a de karmád szerepel gyerekvesztés. Várja. Igen. Gita ekkor keresett meg, én azt tanácsoltam, adja oda a férjének a gyermeket, mert az ő karmája gyermekvesztésről árulkodott. Árulkodott. És a cikk folytatódik, hogy a Gita nem adta oda a gyereknek, a gyerekét az ő férjének, és pontosan úgy történik a dolga, ahogy ő mondta, két év múlva sétált a gyerekével az utcán, és az autó átment a gyerekén. És ha nem adta volna oda, nem történt volna, de így ez az ő karmája. Mert ő nem akart belesimulni az ő karmájában. Nem akart odaadni a gyerekét az ő férjének. Tehát végülis ő a hibásít. Mert minden le van írva előre. Oké, nézzük meg. A magány karmája. Erről beszél, erről a Gabiről, aki nagyon-nagyon magányos. Tehát vannak különböző karmájuk, és ennek a Gabinak azt mondják, hogy le van írva, hogy ő egy magányos valaki lesz az egész életen keresztül, vagy lehet, hogy össze fogja házasodni, de elválik, vagy meghal a férje, és az egész élete arra szól, hogy magányos. Ez az ő karmája. Na most, ami fontos, hogy a karmának milyen megoldása van. A megoldás a de karmának az, hogy a sors lehetőséget kínál a feladat ledolgozására. Tehát kimondják, hogy mi a karmád, magányos vagy. És ezt a karmát neked le kell dolgozni. Hogy lehet ledolgozni? Elsősorban csak elfogadni a karmádat, hogy a te életed arról szól, hogy mindig magányos leszel, és közben szolgálsz valamilyen kórházban, foglalkozol emberekkel, és az egész élete ennek a Gabinak, látjátok, hogy ő ilyen valamilyen ápolónő. És ő ledolgozta az ő karmát. Tehát neki sikerült ledolgozni a karmáját, mert elfogadta, hogy az ő egész élete arról szól, hogy ő magányos lesz, és rengeteget dolgozik, és segít önkéntesen más embereknek. Tehát le kell dolgozni a karmájuk. Ha nem dolgozunk le, ha nem elfogadjunk, akkor onnantól kezdve vannak problémák. Ismerjétek a Latinovics Zoltán, ugye? Azt a híres színész. Latinovics Zoltán, ugye? Ő miért halt meg? Valaki tudja? Köszönjük? Öngyilkos lett a Latinovics Zoltán. És fiatalon halt meg. És azt mondják, hogy egy nagyon-nagyon tehetséges színész volt. Most elolvastam ezt a cikket. Mit mondanak róla? Latinovics Zoltán egy építészmérnök kellett volna lennie, mert ő elment az egyetemre, és egy építészmérnök diplomát megszerezte, és az ő karma arra árulkodott, hogy neki kell építkezni. De ő lemondott az ő diplomáról, és bevonult a színházban, és egy nagyon híres színész lett. És onnantól kezdve ő az élet a tragédiáról szólt, mert ő így nem teljesítette be az ő karmáját. Tehát a Latinovics Zoltán kellett volna, ha akar bevonni a színházba, színházakat építeni, vagy építeni más színészeket, de neki nem szabad lett volna színészként lenni. Mert az ő karma arra szólt, hogy ő építkezni kell, és úgy tudta volna ledolgozni az ő karmáját. Tehát ő hibás. Ő hozott egy rossz döntést. Még egy példát, és ezzel nem tudtam hova tenni. Elolvasom nektek. Az a címe, hogy teljesülhet a vágyam. Ugye ez visszamegy a vonzás törvényre, ugye? Mert a vonzás törvény arról szól, amire te vágysz, amire te összpontosítasz, az, ami be fog jönni az életedben. Csak neked nagyon kell vágyni rá. Oké. Okay. Az előző nők lapja ezotériában olvastam egy kineziológussal készített riportban, hogy csak akarni kell, amire vágyunk, és valóra válik. Én társas, táncos szeretnék lenni, már néhány éve üzem, és ezt a sportot, nagyobb eredményt még nem értem el, viszont mióta elolvastam a cikket, csak erre gondolok. Lehet belőlem bajnok? Marci, 17 éves. Most nagyon figyeljetek. Kedves Marci, nem szeretnélek kiábrándítani, de a horoszkópod azt jelzi, hogy komoly, örökletes, ízületi és csont problémáid vannak, mert ő beküldte az ő születési dátumot, amire a társas tánc nem ajánlott. Gondolhatsz rá, vágyhatsz rá, álmodozhatsz róla, de a horoszkópod azt mutatja, ha ez folytod, akkor ennek súlyos egészségügyi következményei lesznek. Ezért azt ajánlom, bármennyire is szeretsz táncolni, mondj le róla, és válaszd az úszást, vagy valami mást. Nehogy olyan helyzetbe kerülj, amikor a sors kényszerít az abbahagyásra, mert az visszafordíthatatlan lesz, és sokkal rosszabbul járhatsz. Tehát így beleszólnak valakinek az életében, hogy neked így kell ledolgozni és beteljesíteni azt a feladatot, amit az a te életedről szól. Most ez egy kis aranyos példa 17 éves Marciról, de milyen tanács ez, hogy mondd le a te, lehet, hogy ez az ő hivatás az életében, hogy táncoljon. Most ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon mindennapias. Mielőtt ide jöttem, beszéltem egy barátommal, aki pontosan erről beszélt egy ismerősel a Bietor bágyon, hogy volt egy nő, aki nagyon belevonult a horoszkóp világában, és a horoszkóp az ő karmája arra mutatott, hogy ő magányos életet kellene élni. Pedig neki már volt férje és két gyereke. És ő elvált a férjétől. És ott hagyta őket. És a férj majdnem megbolondult mellette. De a horoszkóp arra árulkodik, hogy neki az ő karmája a magányos karmája. És azt le kell dolgozni. Tehát ezek nagyon komolyak. Én csak egy párat olvastam nekem, de ezt összesen kiolvastam. És nagyon hihetetlen tanácsot adnak az embereknek. Igen, el kell válni a férjedtől. Mert nincs elkölcs. Nincs elkölcs ezek a dolgok mellett. Tehát döntéseket hozunk, választunk, és aztán megtapasztaljunk ezeknek a döntéseknek a következményeit. Igen. Amit a rosszul döntesz, te vagy a felelős, és így meg a levételnek. És lehet, hogy több éveken keresztül jön, mert aki hisz a karmában, az hisz a reinkarnációban. És lehet, hogy ezen az életen nem tudtad ledolgozni? Akkor majd a következő életedben fogod ezt ledolgozni. Tehát körülnézek, hogy akivel beszéltem ezen a héten, nincs itt, ugye? Akkor én használom az ő példát. Nem mondom, hogy ő kicsoda. Nem mondom el. Mert lehet, hogy később jön. Okay. De ugyanez a helyzet, hogy valami történt az életében, ami nagyon nehéz. És ő úgy véli, hogy ez az ő karmája. Ez, ami történt az életében, ami nem megy el. Ez egy olyan nehézség, amit az egész életen fogja kísérni. És ezt nem tudta teljesíteni, ezt a feladatot, hogy bele simuljon az ő karmájába, nem jól csinálta, és tudod, mi volt a büntetés? Hogy ő egy betegség kapott. Tehát ő, az ő elképzelésében azért beteg, mert nem tud bele simulni ebben a fájdalomban, ami az életében van. Értitek? Mi van itt? Ez egy örvény, és hova megy ez az örvény? És én ezt kérdeztem tőle, hogy de honnan szerzed a vigasztalásodat? Mert ebben a nehéz helyzetben van, nem kap semmiféle segítséget, és itt csak önvád van. És te okozod magadat, hibáztad magadat, és ezt a egészségi problémád, ami a életedben van, azért van, mert itt nem tudta teljesíteni. És tudjátok, hogy mindenféle betegség van egy lelki háttér. Ha valaki leukémiás, azért leukémiás, mert itt van a lelki háttér az egésznek. Tehát ezek nagyon kegyetlen dolgok.